a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma magyarázata során következő igerészből. A harmadik fejezet 20. 21. verseiből, valamint a 31. verstől a 35. versig terjedő szakaszt. Isten igéjét olvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva, hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Azután Jézus a hazájába ment, és ismét gyülekezett a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Ekkor tehát megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki, íme anyád és testvéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve azokon, akik körben ültek mellette, így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim, aki az Isten akarata szerint cselekszik, az az én testvérem és az én anyám. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Élő Istenünk, aki atyánká lettél a Jézus Krisztusban, köszönjük neked megtartó szeretetedet, amely hordoz bennünket, hordozott bennünket az elmúlt héten is. Köszönjük neked a nyugalom napját, és azt a kegyelmi állapotot, hogy itt lehetünk a te színed előtt, a te látható egyházaddal is közösséget vállalva, még ezekben a nehéz időkben is, és figyelhetünk a te igédre, téged magasztalhatunk, előtted könyöröghetünk, téged dicsérve, a te igédre figyelhetünk. Köszönjük azt a csodát, hogy igéd és lelked által itt vagy közöttünk, és mennyei világod dús kincseiből megajándékozol bennünket. Nagy szükségünk van erre, Urunk, egyéni és közösségi értelemben egyaránt. Nagy szükségünk van a te szavadra, amely megvidámít, éltet, bátor szívet ad, amely erősít, vigasztal, utat mutat, és az üdvösség boldog bizonyosságával ajándékoz meg bennünket. Könyörgünk most is ezért a csodáért, légy itt közöttünk, szólíts meg bennünket, lelked által te magyarázd meg nekünk ezt a mai nehéz igét, és azon keresztül adj nekünk élő üzenetet, amelybe kapaszkodva elmehetünk innen a következő hét feladatai közé. Kérünk téged, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, mindannyiunk épülésére és a Te nagy neved dicsőségére, élő Istenünk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét, énekelve a 166. dicséret első versét. Urunk, Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban. Márk evangéliuma 3. fejezetében, a 31. versben eképpen. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Amen. Kedves testvérek, Jézus Krisztus családjáról szól a mai ige, és ezen keresztül tanítást ad nekünk Isten igéje arról, hogy hogyan viszonyuljunk sokféle ügyekben járva a saját vérszerinti, testszerinti családunkhoz, családtagjainkhoz. Nagy kérdések ezek, ezért különösképpen izgalmas és fontos, hogy mit mond erről Isten igéje. Nézzük magát a történetet, azt a jelenetet, amelyet Márk evangélista elénk tár. Jézus Krisztus a szülővárosába ment, ott tanított, sokan hallgatták őt. Annyira el volt foglalva a tanítványaival együtt, hogy még enni sem volt idejük. És a tanítás közben megjelennek a hozzátartozói. Így írja először Márk azért, hogy elfogják és hazavigyék, mert magán kívül volt Jézus. Ők így gondolták. Egy más alkalommal, vagy lehetséges, hogy ugyanazt a jelenetet írja le Márk másként, megjelentek anyja és testvérei, akkor, amikor Jézus bent egy házban nagy sokaság előtt tanított, szolgált, ők nem mennek be, kívül odakint szinte tüntetőleg megállnak, és kihivatják Jézust. Már maga a jelenet is beszédes, szemléletes, hogy Jézus az övéivel bent, abban a közös ügyben, amely az Isten ügye, és a saját családja, most mondjuk így a saját teszt szerinti, vér szerinti családja pedig nem részese egyelőre ennek az ügynek, odakint állnak ők kint, Jézus és a vele lévők pedig bent. És miért jöttek a hozzátartozói? Azért, hogy Jézust, ha kell, erőszakkal hazavigyék. Mert nem értették, hogy Jézus miért szenteli oda magát teljesen az Isten ügyének. Ők ezt túlhajtott dolognak tartották, és azért mentek Jézusért, hogy hazavigyék őt, hogy otthon megnyugodjon, és aztán teljesítse a mindennapi normális ember életének kötelességeit, rendezze el, tarts el a családját. A mózesi törvények is erre kötelezték, hiszen József ekkor már nem élt, és a mózesi törvények szerint is az első szülött fiúnak kellett átvenni a családfő szerepét, gondoskodni a családról, jöjjön haza, tarts el a családot, teljesítse a kötelességeit ott a zácsműhelyben. És hogyha kell, akkor erőszakkal is el akarták fogni, és hazavinni, mert azt gondolták, hogy Jézus ebben a túlhajtott állapotban megzavarodott, magán kívül volt. Jézus tehát a közvetlen családja nem értette. Nem látták benne azt a rendkívüli küldetést, amelyet az élő Isten rábízott, amit mi tudjuk ezt hit által, az egyetlen neki szánt kivételes küldetés volt, rendkívüli küldetés, a világ megváltásának szolgálata. Ezt nem látták a saját hozzátartozói, ezért el akarták téríteni, tántorítani a küldetésétől. És Jézus Krisztust a szolgálata kezdetétől fogva, ahogy elkezdte a fellépését, a nyilvános működését, folyamatosan érték ilyen kísértések, onnantól kezdve, hogy a gonosz megpróbálta, vagy tudjuk, hogy a szenvedés történet kezdetén a tanítványokon keresztül is érkezett ilyen eltántorítási kísérlet a küldetésére nézve, de az egyik legnagyobb ilyen kísértést, támadást, eltántorítási kísérletet saját hozzátartozóitól, a saját családjától kellett Jézus Krisztusnak elszenvedni. Hangsúlyozom abban a rendkívüli ügyben, abban az egyetlen kivételezett ügyben, amelyet az élő Isten ő rá, mint Isten fiára rábízott. Akinek ebben a testben József és Mária voltak a szülei Isten akarata szerint, és voltak, az evangéliumból tudjuk, testvérei is. És amikor a hozzátartozói, az anyja és a testvérei, mint egy tüntetőleg odakint megállnak és hivatják Jézus Krisztust, akkor jelzik Jézus számára, hogy anyád és testvéreid várnak téged. Mit válaszol erre Jézus Krisztus? Első olvasatra megdöbbentő, megütközést keltő ez a válasz, szinte mintha ellenkezne az ötödik parancsolattal, amely a szülők tiszteletére vonatkozik, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim. Körbe mutatott azokra, akik az ő közelében voltak, akik oda bent voltak, akik az Isten ügyén belül voltak, és rájuk mutatva azt mondtam, hogy íme, aki az Isten akaratát teljesíti, aki az én közelemben van, azok az én anyám, és azok az én testvéreim. Vagyis Jézus Krisztus ezáltal az Isten családjáról szólt, az Isten családjáról, és egyértelműen, ez egy nagyon fontos üzenet a mai igében, különbséget tett a test szerinti, vér szerinti család és az Isten családja között. És gondoljunk bele abban, hogy valóban nagy ajándék, hálára indító ajándék, csoda, amikor hit által egymásban felfedezzük a testvért, hogy Jézus Krisztusra tekintve egy család vagyunk, és odafigyelhetünk egymásra, könyöröghetünk egymásért, számon tartjuk egymást, szeretjük egymást, ezt átéljük az almádi gyülekezetben is, még akkor is, hogyha különbözőek vagyunk. És ez nagy ajándék, az Isten családjának, a testvérek közösségének az örömét, ajándékát átélni. Ez mindennél nagyobb ajándék, hit által adatik ez az embernek. És ez egy nagyon fontos üzenet a mai igének, hogy fedezzük fel ezt a csodát. Egymásra tekintve. Még most is, amikor a vírus helyzetben egészen más módon élhetjük meg ezt a közösséget. Hogy milyen nagy ajándékai vagyunk egymásnak, hogy hit által, a Jézus Krisztusba vetett hit által egy nagy család tagjai vagyunk, és egymásnak testvérei vagyunk, és egymás hit által épülhetünk, és egymást támogathatjuk. E hála adásból következően, tehát nagyon fontos üzenet, hogy Jézus Krisztus különbséget tesz a test szerinti, a vér szerinti család és az Isten családja között. Ez a különbség már Márk leírása szerint is láthatóvá lesz, ahogy említettem, szemléletes. Hit nélkül nagyon gyakran megtörténik az, hogy a test szerinti, a vér szerinti szeretteink még kívül vannak az Isten országán, az Isten ügyén, oda kintről nézik ezt, és nem értik, hogy mi minek vagyunk a részesei. Tehát ők odakint vannak, az Isten családja pedig bévül van ezen az ügyön. Az egyik hit nélkül a test szerinti család, a vér szerinti család még egy előkészület, és a hitben kell, hogy megszentelődjék. Az egyik hit nélkül még időleges, a másik pedig végleges. Egyértelműen kimondja Jézus Krisztus ezt a döbbenetes különbségtételt, a mai igéből ezt egyértelműen megfogalmazhatjuk, és a különbségtételt egy gyenge képpel próbálom szemléltetni, hogy olyan ez a különbség, mint amikor egy szabó mesternél varratunk mondjuk egy kabátot, és elmegyünk a próbára a méretvétel után, és akkor összefércelve találjuk csak a kabátnak a különböző már kiszabott részeit, és a második meg a harmadik próba során ezt még igazítják, bejelölik, a férc már valamennyire összetartja az egész kabátot, de ez még nem a végleges, és amikor többszöri próba után minden a helyére kerül, utána varják össze véglegesen a kabátot, akkor töltheti be a rendeltetését, akkor hordható, akkor szép, akkor végleges, akkor áll jól és díszesen a tulajdonosán. Egy egyszerű kép, nem is mindenben tökéletes, de mégis jelzi ezt a különbségtételt. Tehát hálaadás az Isten családjáért, és különbségtétel a testi, a vér szerinti család között, akik még nem járnak hitben, és az Isten családja között. Na most ez a klasszikus, hagyományos értelmezés ennek az igének. És akkor én most hadd menjek tovább. hogy mindezt tudomásul véve, akkor vegyük észre a hálaadásból és a különbségtételből következően azt a feladatot, ami ebből az üzenetből következik. Az ugyanis sehol nem lehet Isten akarata, hogy a vér szerinti, a test szerinti családtagjainkat hívő gőggel bármilyen okból megtagadhatnánk. Soha nem lehet olyan történés, esemény, amely erre indíthat, feljogosíthat bennünket. A feladat az, ha mi már bévül vagyunk, és ők még odakint vannak, akkor szeressük őket annyira, hogy ők is bévül legyenek. Ez a feladat, ez a szolgálat. Mert igenis Isten akarata az is, hogy éppen azok a test szerinti, a vér szerinti szeretteink, akiket az Isten ránk bízott, a szüleink, a hitvestársunk, a gyermekeink, az unokáink, és lehetne sorolni. Nyilván hitet nem adhatunk, ezt mindig elmondjuk. A hit az Isten ajándéka, Isten cselekvése. De Isten felhasznál bennünket szent eszközül. És éppen a test szerinti szeretteinket illetően, hogy nagyon szeressük őket, hogy hiteles krisztusi életpéldát adjunk nekik. A legnehezebb helyzetekben és a család közösségében ez a hitelesség a legnehezebb, mert ott mindent tudnak rólunk, ezért a család a legnehezebb missziói teret. És az Istentől készített alkalommal pedig tapintatosan, de határozottan tegyünk bizonyságot a bennünk lévő reménységről, tehát mondjuk is azt, amit hiszünk, amikor az Isten ezt elkészítette, miközben folyamatosan imádkozunk, könyörgünk, értük. Elvetjük a magot, így neveljük a gyermekeinket, és amikor már kirepültek, és még mindig nem járnak hitben, akkor is tapintattal szeretjük őket, soha nem mondtuk le róluk, de akár az idősödő szüleinkről sem, nem tagadhatjuk meg őket, akármennyire mégis ez a különbségtétel Jézus Krisztus szerint, mert ez a különbségtétel erre a feladatra, erre a szolgálatra vonatkozik, akik kívül vannak, legyenek bent. Ez a legfontosabb, a legszebb szolgálat, a hívember legszebb szolgálata. Bizony sok olyan családot ismerek, kedves testvéreim, ahol a hívők hívő gőggel kimondva vagy kimondatlanul megtagadják a vérszerinti családtagjaikat. Megszakítják velük a kapcsolatot. Hát kedves testvéreim, ez nem Isten akarata, ez nem kedves Istennek. Jézus Krisztus soha nem tagadta meg a vérszerinti szeretteit, még a kereszten is, a szenvedései közepette is Jánosra, a szeretett tanítványra bízza anyját Máriát, még ott is gondoskodott róla. És tudjuk, hogy mindez nem volt hiába való. Jézus Krisztus, akinek az egyetlen szent ügye volt a megváltás ügye, még ő is végezte ezt a feladatot, ezt a szolgálatot a saját családja felé, és adatott is a megtérés, mert a Cselekedetek könyvében olvassuk, hogy az első gyülekezetben már ott van Mária, és ott van az ő testvére, Jakab is. Isten megáldja a test szerinti szeretteink felé végzett szolgálatot, az nem hiába való. Ha már csak imádkozni tudunk, akkor az, mert nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének, de még inkább kiérezem, kedves testvéreim, könnyebb. Igen, és mi mindig a könnyebb utat választjuk, könnyebb, időlegesen, a Krisztusban testvéreinkkel ölelkezni, összeborulni imádságra, hiszen velük csak időlegesen találkozunk. De hát nem egy rettenetes ellentmondás ez, hogy másokkal tudunk így időlegesen összeborulni, az Isten szín előtt megállni, a saját vér szerinti szeretteinkkel pedig nem. Hát áldott dolog természetesen, és az a legnagyobb hálaadás, amikor a test szerint, a vér szerinti szeretteink is az Isten ügyét szolgálják, az egy kegyelmi állapot, aki ezt megéli, tapasztalja, átéli, az boldog ember, annak Jézus Krisztusban minden megadatott. És ebből a gondolatból következően akkor hadd fogalmazzam meg ezt az üzenetet egy kicsit általánosabban, elvi szintre emelve. Jézus Krisztus teljesen odaadta magát annak az ügynek, amelyre az Isten őt elhívta, hiszen ő volt a világ megváltója, de még ő is teljesítette a szolgálatát a családjával kapcsolatban. Mi azonban nem vagyunk Jézus Krisztus. Mi krisztusi emberek lehetünk legfeljebb. Éppen ezért milyen viszonyban van egymással az az ügy, amelyben forgolódunk, kisebb ügyek, feladataink, munkánk, dolgaink, vagy nagyobb ügyek, netán szent ügyek, és a ránk bízott családunk. Hogyan lehet az Istennek kedves arányt megtalálni a kettő között? Beáldozhatjuk-e a családunkat az ügyeinkért, a nagy ügyeinkért? És itt olyan ügyekre gondolok, tudjátok, hogy jaj, rengeteg a feladat, rengeteg a munka, reggeltől estig rohanok, én a családomért teszem, de igazából a családomra nincs időm, és letelik az élet, és akkor döbbenünk rá, hogy mennyi mulasztásunk van a vér szerinti szeretteinket illetően. Mert nekünk valami nagy ügyünk van, meg akár Istenre hivatkozva szent ügyünk van, mert nekünk küldetésünk van. Csak hogy ez sok esetben túldimenzionált. Igen, lehetnek ügyeink, fontosak ezek az ügyek, Isten ránk bíz ügyeket, és ezeket hűséggel kell teljesíteni, de soha nem szabad túldimenzionálni, mert a túldimenzionáljuk az azt jelenti, mintha mi azt gondolnánk, hogy majd mi váltjuk meg a világot a mi buzgóságunkkal, pedig a világ Jézus Krisztusban már meg van váltva. Még keményebben fogalmazva, az Isten őrizzen meg bennünket az egy határon túl küldetéses emberektől. Mert azok a küldetésre meg az ügyre hivatkozva észre sem veszik, hogy sokszor önös látásmódjukat és önmagukat képviselik, és a gonosz játékszereivé lesznek az ügyre hivatkozva. Az ügy már el van rendezve. Egyszer s mindenkorra Jézus Krisztus megváltott ezt a világot. Egyszerűen fogalmazok, ennél árnyaltabban kellene, de hogy érthető legyen, Jézus Krisztus teljesen odaadta magát már az ügyért, a megváltás ügyéért, hogy nekünk ne legyen olyan ügyünk, ritka kivételtől eltekintve, amelyet teljesen oda kellene magunkat áldozni, beáldozva a családunkat, a vér szerinti, a test szerinti szeretteinket. Soha ne felejtsük el, nem véletlen, még egyszer mondom, hogy őket adta nekünk az Isten. Fontos az ügy, és arra tekintve kiemelten fontos a család ügye. A család ügye. Hadd mondjak itt egy személyes bizonyságtételt. Kedves testvéreim, engem folyamatosan tanít az Úristen. Így most már szolgálatomnak a harmadik harmadában arra, hogy sokkal jobban figyelj oda a közvetlen szeretteidre. És ezt megint nagyon egyszerűen fogalmazom meg. Megszakadhatok én a nagy ügyekbe, odaáldozhatom magamat a nagy ügyekre, mikor az ügy el van már intézve Jézus Krisztusban, és jobban kellene el az elintézett kész ügyre hagyatkozni. Beleszakadhatok a munkába. Úgyis mindig lesznek sokan olyanok, akiknek nem jó, akiknek rossz. Mert nem lehet mindenkit kielégíteni, nem lehet mindenkinek tetszeni. Fontos az ügy, és kiemelten fontos a család ügye. És ebben az Úristen adja az ő könyörülő irgalmát, hogy megtaláljuk a helyes arányt. különösképpen odafigyelve a szeretteinkre, bevezetve őket, mint Isten eszközei, az Isten nagy családjába. Ezt nem mi tesszük, ez Isten ajándéka. De ahogy mondtam, Isten bennünket eszközül felhasznál, és ha úgy érezzük, hogy ez szinte lehetetlen, akkor pedig ne szűnjünk meg értük sohasem imádkozni, könyörögni. És az Úristen, ha máskor nem életük utolsó percében, megnyeri őket az üdvösségnek. Ugye értitek, hogy milyen nagy dolog ez, hogy van az Isten családja, mi egymásnak, milyen nagy ajándék, ez hálára indít, hogy milyen fontos az a különbségtétel, amit Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban tesz, és hogy milyen feladat következik ebből, amely mégiscsak így már mindent egyben helyesen látva teológiailag is, a test szerinti család fontosságára hívja fel a figyelmet. Nem lehet olyan szent ügy, amiért őket megtagadnánk, beáldozhatnánk, feláldozhatnánk, hiszen a küldetésünk elsősorban rátekintve adatott nekünk. És még egy nagyon emberi gondolat a végén, ez csak így zárójelben, az Isten bocsássa meg nekem, nagyon emberi gondolat, hiszen nem tudjuk, hogy az üdvösség odát milyen lesz, és ahogy lesz, az úgy lesz jó. Az Isten ebben nem adott nekünk részletes, teljes kijelentést, de én hadd mondjam el nektek őszintén, hogy én nem érezném jól magam az üdvösségben, azok nélkül, a szeretteim nélkül, akik itt, ebben a világban test szerint rám bizottak, és fontossá lettek számomra. Bocsátassék meg, és talán érthető ez az emberi gondolat, ugyanakkor ez mindig imádságra és cselekvésre sarkal, és sarkaljon bennünket is. Szabó Magda Pilátus című regényéből készült tavaly egy remek filmadaptáció, egy magyar film, 1 óra 10 percben, hogy miért ez a címe, arra most nem akarok kitérni, olvassák el a testvérek a regényt, vagy nézzék meg a filmet, de igazából egy egyedül maradt idősödő anya és a lánya kapcsolatáról van szó. Hát a test szerinti szeretteinkkel kapcsolatos mulasztások, hibák, bűnök, megdöbbentő, szíven ütött, összementem. Azonnal felhívtam az anyámat. Mert valamit világosan megértettem. Szeretné őket. Nagyon szeretné őket. Tapintattal szeretné őket. Imádságosan szeretné őket. Ha hitben együtt vagyunk, akkor is, ha még a hitben nem, akkor különösképpen. És az üdvösségre szeretni őket nem elsősorban a tanítással lehet, azzal is egy adott ponton, hanem a krisztusi tapintatos szeretettel. Hát ez ma a szent lecke. Nem könnyű. Csodálatos. Hát így tekints a te szerinti szeretteidre. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk téged egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy az ő küldetése, amelyel teljesen odaadta önmagát érettünk, megszerezte nekünk a megváltást, az üdvösséget. Hálával köszönjük neked a hit kegyelmi ajándékát, és azt a csodát, hogy mi az Isten családjának a tagjai lehetünk, egymásnak testvérei, hogy nem odakint vagyunk, hanem bent lehetünk a te közeledben, az Isten országában. És éppen Ebből következően hálaadó szívvel köszönjük neked a feladatot, amelyet ránk bíztál közvetlen hozzátartozóink, szeretteinket illetően, hogy előtte bizonyságot téve, eléjük élve a krisztusi hiteles példát, ő érettük könyörögve, elvégezhessük azt a te kegyelmedből, hogy ők is bent legyenek, és nekint. Így imádkozunk, értük. Urunk Istenünk, add nekik a hit ajándékát, ha még nem hisznek, hogy együtt tartozhassunk a te családodhoz. És ugyanakkor, ha imádkozunk önmagunkért is, óvj meg bennünket a hívő bőktől, amellyel megtagadnánk őket, vagy az állandó ügyezéstől, fontoskodástól, amelyel sokszor nagy ügyekre, meg szent ügyekre hivatkozva beáldozzuk őket. Urunk Istenünk, áldunk téged ezért a tanításért, azért a tanításért, annak kijelentéséért, hogy ezt te is cselekedted a tieiddel, hogy nem véletlen, tőled való, a te akaratod szerint való, hogy éppen azok a te szerinti szeretteink, aki a hitves társunk, akik a szüleink, akik a gyermekeink, akik az unokáink, adj imádságos szívet, tapintatos szeretetet, bizonyságtévő lelket, odaadást feléjük. Így áld meg mindannyiunkat, és köszönjük, hogy a te néped családjában, a te családodban, a testvérek közösségében meghallhattuk, és megfontolhatjuk ezt a fontos üzenetet. Tehát hadd járuljunk eléd most, szüleinkért, nagyszüleinkért, hitves társunkért, testvéreinkért, gyermekeinkért, unokáinkért. Könyörülj rajtunk és rajtuk. Nyerj meg bennünket az üdvösségnek, hogy együtt dobbanjon te előtted a szívünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket, élő Istenünk, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, mely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.